Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mindenkinek azt hiszem folyamatosan eszében van az árvíz, ha nem is a gátakon van, de egy-egy fohász elhagyja a száját, mert kicsit ott van a lelkünk, az együttérzésünk. A Hernád folyó mentén is sok református települést érintett az áradás. A református szeretetszolgálat adományait Gere Gábor varbói lelkész szervezi. Vele éppen a gátszakadás után Felső Zsoltán beszélgettünk, utána az Ónódi lelkészt Viktor Annát hallják majd.
Jelen pillanatban egy katonai csapatszállító gépjárműnek a platóján vagyunk, és Felső Zsoltán vagyunk. A Honvédség abban kérte a református szeretetszolgálat segítségét, hogy a házukban lekett emberekhez segítsük eljutatni a élelmiszert, ivóvizet, a legszükségesebb dolgokat. Jelen pillanatban itt vagyunk, és csendesek vagyunk. Hát tragédia. Házak dőltek össze, üntülnek az ablakokban, a második emeleten. Több méteres víz is van bizonyos helyeken. Gyalog abszolút nem lehet közlekedni. Jelen pillanatban egy ilyen száraz területen állunk, és igyekszünk majd átpakolni egy olyan katonai járműre, amellyel minden megközelíthető, és mindenkihez, minden házban rekedt emberhez el tudjuk jutatni az adományokat. Viszont azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy az emberek mindezek ellenére nyugodtak. Az nagyon jó, hogy azt halljuk, hogy a házukból kitelepített emberek vasárnap ott munkálkodtunk a városban, azt mondták, hogy akkor most indulunk a templomba, és mentek a templomba, igen, és oda kérdezte, hogy melyikbe, mint református lelkész, és akkor mindenki sorolta, hogy hova indulnak, merre indulnak.
Akkor leszálltunk a katonai gépjárműről, és megpróbálunk olyan megfelelő felszerelést felvenni, amivel be tudunk menni a elzárt helyekre. Csónakból igyekszünk megközelíteni a lakásoknak az ajtaját, ablakát, és ott próbálunk majd élelmet, zacskós vizet, ilyesmit eljutatni.
Már intenzív védekezésre nincsen szükség, ugyanakkor mindenképpen meg kell erősíteni a gátakat, mert a levonuló ár is nagyon veszélyes tud lenni. Ahol házakat vett körül, a vízot szivattyúzzák, hogy az elázás mértékét csökkentsék. Van egy egész utca, amelyik a legveszélyeztetettebb a gát tövébe, onnan mindenkit kitelepítettek az éjszaka. A vezetőségbe polgármestertől kezdve képviselőtestületi tagokig vannak presbiterek, hitvalló, igét hallgató keresztjének, és azt láttam, hogy ez teljes harmóniában van az egész faluval, tehát nem kérdés az, hogy most keresztjén vagy nem keresztjén, református vagy nem református. A tegnapi nap nem tudtam átmenni Sajóládra, istentisztelet tartani délután, egy kolléganő volt itt nálam, természetes volt, hogy utána mentünk ki a zsákoláshoz, aztán jött a délelőtti kántori szolgálatot végző presbiter a fiával, a többi gyülekezeti tag is jött zsákolni. A polgármesternek nagyon sokat számít, hogy imádkozunk érte, hogy legyen bölcsességük, átlássák a helyzetet, és látom, hogy nagyon feszült helyzetbe is olyan nagy nyugalommal és bölcsességgel intézkedik. Ennek is köszönhető az, hogy itt Ónodon, ha vannak is sérülések házakban, de nincs katasztrofális helyzet. Azt gondolom, hogy itt az egész falura nézve lesz egy pozitív hatása ennek az összefogásnak, az együttmunkálkodásnak. A pünkösd előtti árhullám, ami szintén veszélyes volt, és egy gyülekezeti tagunknak, öregnéninek a háza ment tönkre. Nagy gyorsaságában mondtam, hogy jöjjön ide a Margit néni, és legyen nálam addig, amíg biztonságos helye nem lesz. Látom azt, hogy emberek úgy megdöbbentek, hogy a lelkész befogad egy embert. Ez a legtermészetesebb dolog. Az előző árhullámnál is nagy kérdés volt, hogy most hogy néz ki az, hogy a templom mellett zsákolnak emberek, mi megjövünk a templomba, de aztán azt mondtam mindenkinek, hogy aki úgy tud szolgálni, hogy van ereje, egészsége, az menjen a zsákokat pakolni, és ott van a helye, akinek az egészsége nem engedi meg, vagy kora nem engedi meg, hogy ilyen fizikai munkában részt vegyen, annak meg az imádság szolgálatában van a helye. És azóta is ezt hangsúlyozom mindenkinek, hogy meg ne felejtkezzenek arról, hogy imádkozzanak. Mind azért, hogy az árhullám ne tegyen kárt, mind azért, hogy az emberek, akik a gátakon vannak, azok bírjanak kitartással és bölcsességgel ott lenni. A Nehémiás könyvéből volt az ige a hazatérésről és az újraépítésről, hogy babiloni fogságot nagy-nagy engedetlenség miatt engedte meg Isten az Izrael népének az életében, de Isten adott új életet, újrakezdést, újraépítést, és nekünk is ez a reménységünk, hogy Isten ad mind az épületeinkben, de mind a lelki újraépítkezésben új kezdést. De akik ott voltak, azok egyértelműen értették. Nyilván beszélgetésben, ahogy járok házakhoz, utcákba, emberekkel beszélgetni, hogy vannak, vagy azokkal az emberekkel, akik most már napok óta szinte alvás nélkül dolgoznak, elmondom nekik, hogy ez volt az ige. És vannak, akik ezt felcsillanó szemmel hallgatják. Ma éppen egy órája volt itt egy miskolci keresztény család, 6 gyermekes édesapa, egyetemista gyermekei vannak. Én nem tudom, hogy hány szatyornyi szendvicset kentek, pogácsát sütöttek, innivalót hoztak, beállítottak ezzel, azt mondták, hogy nem kell hirdetni, hogy ki, hogy, mint. Ők hozták, leteszik, postások voltak, mert Istentől kapták, továbbadják ide. Van, aki kávét hoz, és azzal kínálkozik, és ez mind-mind megható, és akik jönnek idegenek, Dunántúlról is, vagy Budapestről, azok mind-mind örömmel fogadják.
Megdöbbentő volt, hogy akár még illetékesek is, nyilván magukat megnevezni nem akaró emberek mondták el, hogy sajnos a miskolci oldalon ott elkészült 3 darab multi áruház, amely gyakorlatilag a Sajó és a Hernád átterére épült, és ott feltöltötték ezt a területet. Gyakorlatilag Felső Zsoltán soha nem volt árvíz, az egy száraz terület volt, tehát a Sajó a miskolci oldalon terjeszkedett árvíz esetén. Azt mondják az ott élők, hogy Felső Zoltánnak ezt a tragédiáját ez okozta. Állítólag önhatalmulag helyi vállalkozók átvágták a gátot, akik emiatt őrizetbe kerültek. A multikat igyekeztek többen védeni, akár hivatalos személyek is, és erről panaszkodtak a helyiek, hogy ez most valóban így van-e, vagy csak mendemonda, nem tudom, de én azt hiszem, hogy mint lelkész abba bízhatok, hogy a Jóisten az igazságot tud is tenni, akár ilyen helyzetekben is, és meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövőben is.
Mit tud tenni, aki segíteni szeretne?
Kétkezi segítség az nagyon sokszor olyan komoly logisztikai problémát jelent eljuttatásban, tehát az embereket eljuttatni a krízis területekre, az nagyon-nagyon nehéz. Én mindenkit arra kérek, hogy adományokat kezdjünk gyűjteni országszerte, a református egyház és mindenki, aki teheti.
Ugye józan észre azt mondom, hogy az lenne jó, hogyha egy család egy családot segítene, tehát így összekötni embereket.
Így van, így van. Én azt gondolom, hogy ebben a református szeretett szolgálat, illetve a Tiszán innenű református egyház kerület segíteni fog. Családokat, segíteni kész családokat, bajba jutott családokkal nagyon szívesen összehozunk.
Aki segíteni szeretne, hívja a telefonszámunkat, a 333-111-8-as budapesti számot, és ugyanezt a számot a 30-as körzetben. Hallottuk az árvízi települések lelkészei beszámolójában, hogy az emberek valamiképpen megérzik sajnos ilyen rettenetben, hogy a világ nem a mi kezünkben van, hanem Isten kezében. Volt egy ember, egy zenész Európában, aki talán a legpontosabban elmondta ezt az igazságot az embereknek. Johann Sebastian Bach valahogy kilóg a zeneirodalomból, mert mintha mindenkinél ihletettebben elmondta volna Istené a világ. Ezen a héten van Budapesten a Deák téri evangélikus templomban a Bach hét. Minden este 7 órakor ingyenes koncertek vannak Bach műveiből, neves előadók tolmácsolásában. Bach egyik legalaposabb ismerőjével, a hét szervezőjével, Kamp Salamonnal beszélgettem.
Minden egyéb zeneszerző korhoz és stílushoz kötött, tehát ha az ember nem ismeri a konkrét művet, akkor is egy bizonyos jártasság után meg tudja állapítani, hogy ezt 1700-ba vagy 1900-ba írták. Bachnál nem így van. Pontosan azért, mert a zenei gondolat az nem korhoz kötött, a zenei gondolat az örök. Ezt az, amit én szerintem páratlanul tud megfogalmazni, és halál pontosan. Szóval egyedülálló az egészen biztos.
De akkor az okokat nem tudjuk?
Ő látta az Istent, és amit lát az ember, arról be tud számolni. A művészet pedig ez, a rejtett dolgokról érthetően, világosan beszámolni, nem a rejtett dolgokról rejtetten, érthetetlenül beszélni. És ez az, ami igazolja, hogy akár Távol-Keleten, Japánba vagy Kínába óriási reneszánsza van Bach zenéjének. Pedig a kultúrát nem ismerik, de ezt a hangot megismerik, a teremtettség okán. Mert az ember az Isten nélkül létezni nem tud. Ideig, óráig el van, és zűrzavar teremt maga körül, de voltak éppen nem marad életben. Az Isten kiválasztott embere volt, és nekem nagyon tetszik az, hogy nagy igyekezettel a zenetudomány megpróbálja leírni pusztán az ő életét, tehát hogy hol járt, kikkel volt kapcsolatban, és ez is óriási nehézségekbe ütközik, tehát nagy homályfedés, és ez nekem nagyon tetszik. Nincsen nekünk ehhez talán semmi közünk, és nem kell nekünk mindent tudni. Ott az életmű, tessék a hangokat játszani és hallgatni, és abból mindent megtudtok. Ahogyan Kostka Tivadar mondja, a csontvári, ugye azért jöttem a világra, hogy gyönyörrel tekintsek az Isten munkájára. Tehát nem a saját munkánkra, és nem is az emberi teljesítményre, hanem az Isten munkájára. Csak általa valósult meg, akit mi Johann Sebastian Bachnak nevezünk.
De azért az mégiscsak egy lényeges dolog, hogy igen, egy konkrét ember áll meg mögött, aki nem akárki volt.
Természetesen, tehát ez biztos, hogy megközelíthetetlen, anélkül, hogy ne ismernénk a luteránus korált. Azt is tudjuk róla, hogy éjszakánként ezeket a korálgyűjteményeket lapozgatta. Akkoriban nem volt énekeskönyv, minden 14 vagy 16 versszakali kívülről tudta a nép. Tudta, hogy azon a vasárnapon milyen evangélium hangzik el. Nem csak az éneknek a dallami jelentőségét használja ki, hanem a minden egyes versszaknak a szövegi tartalmát is. Tehát például a kantátáknak a zárókorália mindig egy versszakot harmonizál meg, legritkább esetben két versszakot, mert az a zene az csak arra az egy szövegre alkalmas. A másik versszak már másról beszél, oda ezek a harmóniák nem passzolnak. Egyetlen egy kifejezésnek is olyan zenei és érzelmi mélységet ad, ami tényleg ámulatbejtő, hát éppen most a kantáta kapcsán, amit fogunk énekelni a Bachét záró estjén, hát ott jó néhány órát szántam a recitatívóra, tényleg. Was willst du dich betrüben? A 107-es kantáta, például egy nagyon különleges kantáta, mert itt egyetlen egy hangközre, egy kvárt hangközre építi az egész a kantátát, ami a gyüleketi éneknek a jellegzetes hangköze. Mit tudom én, a Wunderlich, a csodálatos kifejezésre, ott ritka és különleges hangközöket ír. 9 kvintes hangnemet, ami még ma sem, nem hogy abban a korban, hát elméletileg sem létezett. Ő neki az oda kellett, mert oda más nem passzolhatott. Ebből volt aztán neki a konfliktus a Lipcsében, mert az akkori lelkész más énekeket akart vasárnap az Isten tiszteleten választani, és azt mondta, hogy ez az ő dolga, és évszázadokon keresztül ezen a vasárnapon ezt az éneket szoktuk énekelni, tehát ezt is fogjuk most is énekelni. Tehát nem lehet önkényesen csak úgy válogatni.
És mit akart a lelkész?
Valami modern éneket, ugye? Amit most is szeretnének, modern dolgokat, és azt hiszük, hogy ez az új. Ugye énekeljetek az Úrnak új éneket, ezzel azt értjük, hogy olyan éneket, amelyet tegnap szereztek. Azt mondja Luther, das neue Lied ist das Lied des Kreuzes, az új ének a kereszt éneke.
Ugye, megújító ének lehet így mondani?
Mondjuk ugye, hogy a betű megöl, de a lélek megelevenít. És az összes Bach kantáta erről szól, mind a 200.
A Café kantáta is?
Hát kivéve ezeket, amit rutinból ő tudott, tehát azt szakmailag megoldotta, ha megrendelték tőle. Ez akkoriban a mesterembernek nem volt olyan, mint nekünk, akik azt gondoljuk, hogy na hát ő ezzel nem értett egyet.
Hát meg egy kis vicc is kellett, nem? Vagy?
Természetes, ugye, és fel is jegyzik, hogy a család, amikor összejött, akkor ők Vodlibetet énekeltek. Azt írja a generálbasszusról szóló rövid tanításban, azt, mint minden zenének, ugye a generálbasszusnak is csak egyetlen célja lehet, a laudáció. Dei, az Isten magasztalása és a lélek megelevenítése.
Nem mindenki tudja, mi az a generálbasszus.
Erre épül az egész zenet.
Csak gyakorlatilag ez rutin volt, és mégis azt gondolja, hát persze, hogy a Szentlélek munkája van ebben is.
Hát sőt, például a növendékek lejegyzik, hogy amikor nála korál harmonizálást tanultak, akkor a basszus szólamot ő nekik nem volt szabad megírni. Az volt a legfontosabb, azt a mester írta. Ebben is megint egy olyan gondolkodás van, hogy mindenek van közepe. Ahogyan a Pilinszki írja, ugye, hogy a Bachi zene a centrum zenéje. Így van, a teremtő Istenre való építkezés. És akkor, amikor a mostani zenetudomány tudományos gőgében azt mondja, hogy a 19. század, hát téved, akkor, amikor Bachot az 5. evangélistának nevezés, hát nem volt ő evangélista. Valóban nem volt evangélista, de ugyanazon a szinten közli az örömhírt. Gazdag zeneelméleti könyvek születnek minden hangról, de hogy ez miért, és kinek szól, és miről szól, és erről hallani nem szeretnek. Pedig ez a leglényegesebb. És ezt mi igyekszünk is a Deák téren a Bachét kapcsán is hangsúlyozni, hogy ez nem egy régi zenés fesztivál, ahol nem régi zenélünk, hanem bizonyságot akarunk tenni.
Ami nekem különleges, az az, hogy ő tényleg egy evangélikus, egy protestáns ember volt, mert az emberben van egy ilyen érzés, hogy a protestantizmusban azért van valami hagyományromboló.
De megtartották mindazt, ami a kereszténységben fontos volt, tehát a latin nyelvet, a többszólamú figurális zenét.
A latin nyelvet?
Lipcsében, igen, még Bach halálakor is használták 1750-ben, és ünnepi alkalmakkor latin figurális zenét játszottak. Tehát ők mindenhez ragaszkodtak, ami értékes volt, de amit úgy ítéltek meg, hogy az ember és az Isten közé áll, azt igyekeztek félre tolni. A mai lelkésznek ennél könnyebb dolga nincsen, mintha egy kantáta szöveget elővesz, és azokat a gondolatokat végigmondja kész a prédikációja. Ezek valóban hangokba öntött ige hirdetések.
Beszéltünk arról is, hogy nem mindegy, hogy nyúlunk Bach zenéhez.
Az egész életvitelemnek olyannak kell lenni, mint amilyen a mesteré volt. És akkor valamit talán megértek belőle. Csak kottából azt hiszem az esélytelen. Még akkor is, ha kitűnően fogja megoldani. Ismerek jó néhány felvételt passiókból, amik valóban csodálatosak zeneileg. Csak amikor az ember véghallgatja, föláll, és az jut eszébe, jó, de minek? Miről szólt ez? Hová vezetett engem? Sehová. Az egyéni perfekcióról szólt. De annak a cirkuszban van a helye. Nem? Míg ezeken a régi felvételeken, a Mengelbergnek a Máté Passió felvétele, hát rögtön a nyitótétel után az ember a könnyeivel küszködik. Olyasmi kifejezéseket használ zenében, amit máma már csodálkozva nézünk. De a lényeget megtalálta, és azt még most is kihallani.
Mert hogy hittel énekelte?
Mindenki tudta, hogy miről énekelünk, és hogy ez miért fontos. Ugye Hanvas mondja, hogy egyetlen egy hangból meg lehet állapítani, hogy mi a viszonyod az Istennel. Hát így van. Csomó előadó nem ezzel az ambícióval áll neki, hanem vannak neki zenei ambíciói. De az ide kevés. Azon kell túlnőni. Hiába vagyok a világ legjobb muzsikusa, néma maradok.
Az, hogy az ember zenében beszél az Istenről,
úgyis beszélünk. Úgyis szoktuk mondani, hogy kétszer imádkozik, aki énekel, ugye? Így is van.
De miért?
A zene egy valami különleges adománya az Istennek. Ugye nem sciencia, mondja a Luther, hanem kreatúra, a teremtésbe való részesedés. Mindenki érti a zenét. A teremtés során ez valahogy megérintette az embert. Mert nem konkrétan fogalmaz, miközben pontos. Mert egy giszt nem lehet lejjebb-följebb húzni, annak tisztának kell lenni. Másrészt pedig maga a zene az isteni teremtés rendjét sugározza. Egy domináns akkordból nem lehet tonikai akkord. Hiába szeretne, és hiába szavazzuk meg demokratikusan. Nem lesz az. Ezt kellene valahogy megérteni, és ezért kéne zenét tanulni a sokaknak. A világ rendjébe nyer bepillantást azáltal, amiből az fog kiderülni, ha nem is vagyok domináns harmónia, tonikai harmónia, azért nélkülem a rend nem fog helyreállni, mert szükség van rá. És csak ott lehet. Se előbb, se később, hanem ott. És ha ott nincs, akkor ott nem jön létre a harmónia.
Az elmúlt hétvégén volt a Református Zenei Fesztivál és a könyvheti rendezvények is egyben. Vörös Virág hangképekkel hozza közelebb hozzánk ezt a rendezvényt.
Halogatás pszichológiája, akit érdekel az előadás, várjuk a falat. Átadom a szót Takács Ildikónak.
Egyszerű példát tudok mondani a halogatásra. Van egy Goncsarov nevű 19. századi orosz szerző, megteremtette az igazi, valódi halogató ember képét egy Oblomov nevű orosz földes úrba, akire ugye az volt a jellemző, hogy állandóan arról álmodozott, hogy ő milyen nagyszerűen át tudná alakítani a gazdaságát, viszont ahelyett, hogy valamit tett volna annak érdekében, hogy valóban átalakítsa ezt a gazdaságot, ahelyett inkább ült az ágy szélén, hálósipkába és hálóruhába, pipázott és álmodozott. Hát ez az igazi halogató, soha életében nem kezdi el, hogy megcsinálja azt a nagyszerű gondolatot, vagy azt a nagyszerű tervet, amit ő kigondolt. Most nem, majd holnap után, ugye hát Fató Pál urat is azért jól ismerjük, hogy majd ráérünk arra még, hát majd csak megcsináljuk egyszer. Összegyűjtögettem, hogy miért halogatunk. Egyszerűen azért, mert lusta vagyok, nem volt kedvem hozzá. A nem szeretem feladatok. Ugye a munkahelyen azért elő szokott fordulni, nem? Hogy az ember olyan munkát kap, amitől a háta is borsózik. De meg kell csinálni, ezért mi történik? A legutolsó pillanatra hagyjuk. Van még egy, ami nagyon fontos dolog, ez a tökéletességre törekvés. Még mindig nem jó az a munka, nem adom ki a kezemről. Nem tudom, éltek-e ilyen élményt már meg, bizonyára sokan, hologatásból látom is, hogy még egy kicsi kell hozzá, még nem teljesen tökéletes. Mindig olyan érzéssel adja ki az ember a kezéből, hogy nincs teljesen kész, de már muszáj befejezni. Ilyenkor kell egy kis külső kényszer, hogy még megrugdossák az embert, hogy tedd le a tollat, vagy kivesszük a klaviatúrát a kezedből, ne írjál többet, mert különben sose lesz kész a feladat.
Most hallgattuk a halogatás pszichológiáját, Bagdi Enmöke, Tari, Anna Mária, Belső Nóra, jó előadók voltak, és rengeteg olyan interaktív műsor volt, ami mégis mind-mind a pszichológiáról szólt. Tehát a Károli Gáspár Egyetem hallgatói is kint voltak, akik az önismereti blogban megszólították az arra járkálót, különböző sátrakban kisebb programok, beszélgetések, interaktív játékok, önismereti klubok. Mi alappal, aminek az a címe, hogy minden napi pszichológia, több mint egy évvel ezelőtt indítottunk, pont arra vállalkoztunk, hogy segítsük önmagunkat megérteni. És a Rádai utca ünnepi könyvfesztiválra meghívtak bennünket, hogy mi legyünk itt a főszereplők, és ha mi vagyunk a főszereplők, akkor lélektani témájú előadások vannak.
Mese sátor egy olyan hely, ahol óránként más nyelven mesélnek gyerekeknek.
És most éppen milyen nyelvet hallunk?
Most japánul. Annak ellenére, hogy mondjuk nem értünk minden szót, a gesztusokkal, a képekkel, kis segítséggel mégis érthetővé válik egy számunkra ismeretlen nyelv. Volt, aki meg sem szólalt magyarul, csak a képekkel, gesztusokkal, kis szavak megtanításával illusztrálta a saját meséjét, és ezáltal érthetővé vált a gyerekeknek. Rádai Könyvesház szervezésében vagyunk itt végül is. Ők szervezik itt a Rádai utcában már 10. éve a könyvhetet. A Mese sátor immár második könyvhetét éli meg, és egyre több résztvevővel és egyre izgalmasabb programokkal.
Calvin kiadó és a Magyar Bibliatársulat hosszú évek óta részt vesz ezen az ünnepi könyvheti rendezvényen itt a Rádai utcában, illetve most a Bakács téren. Ezzel egy időben zajlik mindig a Református Zenei Fesztivál is. Jönnek a saját vevő azok az emberek, akik szívesen olvassák és keresik a Bibliát, a Bibliához kapcsolódó irodalmat. Természetesen mindig hozunk olyan könyveket is, amelyek az utcaemberét érdekelhetik. Nagy olvasó közönség, a gyerekek, nekik is nagyon sok könyvet hoztunk, és részt vettünk az itt megnyitott mesesátor programban is. Egy egyórás mesélést tartottunk mi is a Döme című könyvünkből, a Bojtiból, és természetesen a Bibliai Történetek gyerekeknek című könyvből. Akik szeretik forgatni a könyvet, megnézegetni, elbeszélgetni az eladóval, vagy a szerzővel, és mindezt nem egy nagy hangzavarba szeretnék, azok jönnek ide, és jöjjenek majd jövőre is.
A következő hét református eseményeit, híreinket hallgassák meg.
Az elmúlt héten ülésezett a Magyarországi Református Egyház zsinata. Az 5. ülésszakon napirenden szerepelt az új énekeskönyv, a lelkész továbbképzés ügye, a választójogi törvény módosítása és a tényfeltáró történészbizottság működési rendjének meghatározása, valamint a trianoni békeszerződés 90. évfordulójáról való megemlékezés. Krisztus egyházának folyamatos megújulásáról Korányi András tart előadást a Farkasréti Ökumenikus Esték következő alkalmán, június 14-én este 19:30 a Németvölgyi út 138 szám alatt. Minden korosztály számára érdekes játék délután tart a budapesti Keresztyén. Ifjúsági Egyesület a Hajógyári szigeten június 12-én 9-től délután 4 óráig. Az érdeklődőket a Hév Filatorigát nevű megállójában várják 9 órakor. Bizonytalan jövő címmel egyedülálló 25 év feletti fiataloknak szóló alkalmat rendeznek Gyöngyösön június 12-én és 13-án. Konfirmandusoknak szervez konferenciát a Dunamelléki Egyházkerület Kecskeméten, az Emmaus házban július 26-a és 31-e között. Válóháló nyári tábor lesz Békésszentandráson július 26-a és augusztus 1-e között. Várják mindazokat, akik a válás sebeiből gyógyulni szeretnének. Jelentkezési határidő június 15-e. A felvidéki iskolák megsegítése érdekében jótékonysági koncertet tartanak június 11-én este 7 órakor Budapesten, a Szilágyi Dezső téri református templomban. A Miskolci Nemzetközi Opera Fesztivál hangversenye lesz június 11-én este 6 órakor a Sajó Szent Péteri Református Nagytemplomban. A koncerten fellép az Erkel Ferenc Kamarazenekar. A kelenföldi barokkesték keretén belül Hock Bertalan orgonál június 12-én 5 órától Budapesten, az október 23-a utca 5-ben. 5 éves születésnapját ünnepli a csillaghegyi Da Pacem Domine református kórus június 13-án. A 10 órakor kezdődő istentiszteleten hallhatják őket a 3. kerület Vörösmarty utca 2-es szám alatt.
Hallgassuk meg Isten szavát János evangéliuma 10. fejezetéből. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Van egy ismerősöm, aki reggelente így sóhajt fel, vajon ma mi fog történni? Félünk. A gyermeki lélekben ezeket sokszor a Bibliában megtalálható képek megjelenései jelképezik. Fiam még kicsi volt, és azt mondta egyszer, féltem, mert bejött egy farkas az ajtón, és meg akart enni. Ilyenkor persze én is megrettenek, mi lakhat ennek a kicsi gyereknek a lelkében. Aztán igyekszem megnyugtatni és éreztetni vele, hogy megóvom a farkastól, mert szeretetem erősebb nála. A felnőttek is legfeljebb nagyobb bárányok és más természetű farkasokkal találják magukat szembe. A Biblia szinte mindenütt azt tanácsolja nekünk, amikor a farkas rémisztő helyzetébe kerülünk, hogy tekintsünk felfele. Tekints arra, akit nem látsz, mégis ott van melletted, akinek a szeretete átvisz mélységeken, zuhatagokon is. Sőt, valami jó is van a farkas eljöttében. Kiderül, hogy ki a béres és ki a pásztor. A hazugságok leomlanak az emberekről a válságos helyzetekben. Amikor baj van, akkor tudódik ki igazán, ki az, akinek a bárányok fontosak, és ki az, aki menti az írháját. Sokszor elhangzik egy-egy emberről, ejde cserélgeti a véleményét. Eddig az ellenkezőjét mondta. Valóban nehéz kérdés, annak eldöntése, hogy ki az, aki hazudik és ki mond igazat. Olyan egyszerű az evangéliumi kép válasza. Bárki mondhatja magáról, hogy pásztor, jó ember, az embereket szolgálja, a javamat akarja, és így tovább. Majd kiderül. Abban a pillanatban, amikor eljön a farkas. Csak figyelni kell. Nyitott szemek és nyitott fülek kellenek, hogy meglássuk, mikor dönt valaki a saját érdeke ellenében, a juhok mellett. Mindennél fontosabb korunkban ez a megkülönböztetett figyelem, hiszen sok a hazugság, hitető beszéd hallatszik mindenfelől. Azt kiabálják ebben a reklámoktól átitatott korban, hogy vegyél, menj el, készítes, fizess elő, szavaz rám, mert boldog leszel, mert szép leszel, mert gazdag leszel, mert győzöl. Persze mindenki tudja már akkor, amikor ezek a mondatok elhangoznak, hogy ezek hazugságok. Mindemellett az emberek többsége folytonosan vesztesnek érzi magát. Szegénynek és magányosnak. De meghallhatjuk, ha odafigyelünk, a jó pásztor hangját, aki csendben a nevünkön hív, akinek fontosak vagyunk, akkor is, ha baj van. Ő nem varázsló, nem egy valótlan világba képzelgő erő, hanem valóság. Mert nem csecsebecsét kínál, hanem az ő maga létét. Amikor árvíz van, amikor magányban élek, amikor teljes a nyomor, akkor is eljön, akkor is kiutat mutat, és szeret valóságosan. Érdekkelteli varázslók mellett szól a jó pásztor hangja. Isten adjon jó hallást nekünk. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as telefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. A most hívható szám tehát 333 111, 8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.